Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az új énekes könyvünk száma szerint a 449-es számú ének első két versét. A régi énekes könyvben ez a 294-es számú ének. Tehát az új énekeskönyvben 449-es, első verse így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jézus vigasságom, estekelve várom áldó szavadat. A te jelenléted megvidámítéltet, s bátor szívet ad. Légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek. Te vagy örök élet. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megtartása jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Reformációi közös ünneplésünk a csepeli protestáns gyülekezetekkel ma este 6 órától is lesz az evangélikus templomban a záró alkalom. Mindenkit várunk szeretettel, és áldott reformáció ünnepét kívánunk minden kedves testvérnek. Holnap gyülekezeti kirándulás keretében szeretnénk a nagy kevély 500 méter feletti csúcsát meghódítani. Mindenkit szeretettel várunk erre a gyülekezeti kirándulásra is. A részletek a gyülekezet honlapján és a Facebook oldalon egy eseményben olvashatóak. Megkezdődött a serdülő korúak konfirmációra való készítése. Az alkalmak péntek délután 4 órától kezdődnek. Szeretettel várjuk még továbbra is a jelentkezőket erre az alkalomra is. Péntekenként 10:30-tól várjuk a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel együtt a baba-mama körre. Az emeleti baba játszó szobánkban van ez az alkalom. Várunk erre is szeretettel minden testvért. Szombaton a Zöldalma kórus egy ingyenes koncertet fog adni 17 órakor a templomunkban. Erre is szintén szeretettel várunk mindenkit. November 13-án szombaton szeretnénk gyülekezeti termünket az ablakokkal együtt kitakarítani. Reggel 9 órára várjuk az ebben segítő kedves testvéreket. November 20-án délelőtt 10 órától női csendes napot tartunk az emeleti nagyteremben. Gyülekezetünk minden kedves nőtagját szeretettel várjuk erre a nőnapra. Finom házi süteményt is szívesen elfogadunk erre az alkalomra. És hirdetném továbbá az iratterjesztésünkben kapható kiadványokat. És itt kapható a Zsinat által kiadott új énekeskönyv is, hitmélyítő iratok, és ezeket szeretettel ajánljuk a kedves testvéreknek a figyelmébe. És a hirdetések végén gondnok úr szeretne szólni a gyülekezethez néhány szót.
Szeretett testvéreim, mint ugye teszenek látni, épületünk, templomunk föl van állványozva. Ebből adódóan nagyon komoly munkavédelmi és balesetvédelmi elírásokat irattam elő. Tehát kérésem a gyülekezethez, hogy csak a főbejárati ajtón közlekedhetünk, a oldalbejáraton keresztül tudjuk megkeresni azokat a hivatalos helységeket, ami szükség van a megfelelő gyülekezeti életünkhöz. Nagyon nehéz időszak előtt állunk. Ez azt jelenti, hogy a tél, illetve a jelenlegi állapotban levő felújítás nagyon nehezen és nagyon nagy erőfeszítésekkel történik. Elsőképpen a nem megfelelő szakmaiság, és időnként nagyon nem megfelelő szakipari tevékenység miatt. Ebből adódóan fokozott figyelemmel kísérjük ezeket az eseményeket, és a következő időszakban a veszélyessé vált harangszobai ablakok felújítását hétvégével megkezdettettem. A múlt héten örökségvédelmi és építési bejárás során azok a hiányosságok, amik előírásra kerültek, a vállalkozó felé megtörténtek, és a további munkálatokat eszerint fogjuk végrehajtani. Kérem, hogy a gyülekezet imádkozzon ezért az eseményért. Szeretett testvéreim, mint minden évben a Patmosz Alapítvány szintén támogatást szeretne nyújtani a karácsony alkalmából. A Csepeli Központi Református Egyház gyülekezeti tagjai közül a hátrányos helyzetű elsősorban gyermekes családok és egyedülélő idős emberek részére. Az alapítvány egyik, az alapító okiratban kitűzött célja az egyházközséghez tartozó rászoruló családok segítése. Ennek célnak is, a lelkes adományozóknak is köszönhetően igyekszik megfelelni a karácsonyi támogatás révén is. A lehetőségeinkhez képest igyekszünk a hozzánk forduló rászorulók terheit enyhíteni, a karácsony ünnepre való lelki ráhangolódás egyszeri adománnyal segíteni. Ezért kérjük, hogy akik az egyházközségünkhöz tartoznak, látogatják alkalmainkat, vagy egyéb módon fejezik ki a református gyülekezethez tartozásukat, és hiányt szenvednek a hétköznapokban, jelezzék, ha elfogadnák az alapítvány hozzájárulását karácsonyi támogatás a kiadásokhoz. Ezért kérem, hogy a támogatandó családok 2021. november 21-ig jelezzék igényüket, és akik adományozni kívánnak, az legkésőbb 2021. november 26-ig karácsonyi adomány családok megjelölésével legyenek kedvesek adományaikat adni erre a célra. Testvérek, a COVID-járványokból adódó problémák miatt gyülekezet gondnokaként 2021. november 7-től szigorítani fogom a biztonsági előírásokat. Ez azt jelenti, hogy a következő úrvacsorás szolgálatot a lelkészek csak maszkban és fertőzés mellett végezhetik, illetve oxigéngenerátoros, tehát ózongenerátoros fertőtlenítés mellett és a templom teljes fertőzés mellett tudom fogadni a gyülekezeteket. Kérem szépen, ha valaki tudja, hogy beteg, és a környezetünkben jelezzék felénk, hogy tudjunk segíteni, tudjuk felvenni vele a kapcsolatot. Évvégéhez közeledve, akinél változás történt az adatokban, kérem az iratterjesztésnél lelkiszivata, hogy jelezze, hisz jövő évben is a választójegy névjegyzék összeállításánál nagyon fontos a pontos adatnyilvántartás. Testvérek, 2 év múlva presbiter és főgondnok választása kerül föl a gyülekezetünkben. Szeretnénk nagyon szépen, rendben, Isten dicsőségére előkészíteni. Ez azt jelenti, hogy azért tudják a testvérek, hogy 4 olyan presbiter testvérünk van, aki jelezte, hogy korára és egészségi állapotára való tekintettel nem tudja majd folytatni szolgálatát. Kérem, hogy keressünk testvéreket, akik 3 éve gyülekezetünk javjai, és keressünk, aki szolgálatra alkalmasnak, látnak, ajánlanak. Testvérek! November első napjaiban emlékezünk. Megidézzük azokat, a szeretteinket, akik már nincsenek velünk. Elcsendesedik ilyenkor a világ egy kicsit megpihen, mint a természet is megszokott ilyen tájt. Magunkban nézzük, átélünk újra régen megélt perceket, pillanatokat, megkönnyezzük halottjainkat, a gyertyákat és mécsecseket gyújtunk, virágokkal, koszorúkkal tisztelünk emlékük előtt. Kegyelettel emlékezünk szeretteinkre, a velük átélt elveszettek tűnő mégis pillanatokra. Szeretteinkre gondolunk, akik már hazatértek. Gyülekezetünkből 2020 és 21 évben kellett búcsúzzunk Várfokini Oberrel Margit testvérünktől 77 évesen, Fehér Imréné Mészáros Margit testvérünktől 86 évesen, Baraksó Gáborné született Béni Erzsébet testvérünktől 84 évesen, Dürgő Márta testvérünktől 71 évesen, Túba Istvánné Szilágyi Irén testvérünktől 81 évesen, Brücknerné Nagy Gabriella testvérünktől 56 évesen, Mornál Lajos testvérünktől 64 évesen, Pandúr Norbert testvérünktől 33 évesen, Szabó Barnabástól 76 évesen, Bartok Áronné Nagy Margit testvérünktől 87 évesen, Csiszár Mária születe Simon Pimáriától 78 évesen, Mester Istvánné Kun Mirén testvérünktől 76 évesen, Ősz Gáborné Pajzsőnyi testvérünktől 60 évesen, André István testvérünktől 81 évesen, és most nem is olyan régen Molnár Lajosné Szégényi Mária testvérünktől 67 évesen. Szeretettel és Isten iránti hálával emlékezünk és adjunk hálát életükért. Szavaink szinte suttogással szelidülnek, mint egy lépésnyire pihennek a csendtől. Halottak napján mi is gyertyák vagyunk az éjszakában. Együtt rezelünk a pislánkoló lánggal, megérintve az elhunyt szeretteink emlékét. Együtt rezelünk velük, ahogy akkor még mellettünk voltak. Megértettük gondolataikat, és ők is a mieinket. Nélkülük a gondolat is másmilyen, velük váltak teljessé. Emlékezünk sóhajaink mellett, időnként eltöprengünk, hogyan cselekednénk, mit mondanánk, milyen jó tanácsot adnának, dicsérnének-e vagy bírálnának. Nélkülük az étel is íztelenebb, az ölelés is hidegebb, és az öröm sem teljes. Előre mentek, egy leghosszabb útra indultak. Ezen az ismeretlen úton talán csak annyi pihenő megállás lesz, hogy megvárnak bennünket. Most mindörökké együtt érzünk és rezdülünk velük. Lelkünkben itt élnek ma is, emlékük közöttünk él. Jó lenne, ha utat mutatnának ebben az értékvesztett, érzelemvesztett, zavarodott világunkban. A gyertyák csunkig égnek, a mécsecsek pislánkolókánk is kialszik hajnalig. Hamarosan jönnek a télies ide szelek is, de emléküket és meleg érintésüket magukkal viszik mindörökre. Adja Isten, hogy a kegyelet teljessé váljon minden megemlékezésnél. Ne legyen egyetlen lélek sem, amelyben ne fogalmazódna meg a szerette iránt való érzésének megnyilvánulása. Legyen áldott, békés őszünk, és amikor az elmúlás könyörtelenül úgy mulatkoznak rajtunk is, nincs jobb bizonyság, mint letennünk Isten kezében van a pillanatban az életünket. Minden testvérünk szeretettel hozzátartozójára is emlékezve kegyelettel, szeretettel Isten iránti hálával emlékezzünk, és adjunk hálát életükért. Áldott legyen emlékük. Köszönöm a gyülekezetnek, hogy áldást adtak irányra az életükre.
Amen. Köszönjük szépen gondok úr szavait. Folytassuk továbbra is ének szóval az Isten tiszteletet. 161-es számú énekünket énekeljük. Első három versével. 161-es számú dicséret így kezdődik. Erős várunk nékünk az Isten és fegyverünk.
Erős várunk nékünk az Isten, és fegyverünk ellenség ellen. Megszabadít veszedelemtől, kik ránk törnek most mindenfelől. Mi régi ellenségünk háborog velünk, erős fegyverrel és sok családsággal, és minden nap hatalmassággal.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Pál első leveléből a korintusiakhoz, a negyedik részből az első 7 verset. Úgy tekintsenek ránk az emberek, mint Krisztus szolgáira, és Isten titkainak sáfáraira. A sáfárokról pedig egyébként azt várják el, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Számomra egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem, vagy hogy egy polgári bíróság hogyan teszi ezt. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Én ugyan semmit sem tudok magam ellen felhozni, de ez még nem tesz igazzá. Ugyanis az Úr az, aki megítél engem. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, amíg el nem jön az Úr, aki világosságra hozza a sötétség titkait, és megjeleníti a szívek szándékait. Akkor mindenki Istentől kapja a dicséretet. Testvéreim, ezeket értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ami megvan írva. Senki se fuvalkodjék fel, kérkedve az egyikkel a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit ne kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Amen. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvéreim fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, hálásak vagyunk a jó téteményeidért, hálásak vagyunk ezért a szép napért is, hálásak vagyunk a reformációért. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy üdvösségünk egyedül kegyelemből, hit által, a te fiad Jézus Krisztus nevében lehet csak. Köszönjük, hogy ez a gondolat szárnyalhat most is itt közöttünk, a templomban, a te házadban. Köszönjük azt is, hogy mindig vigyázol ránk minden helyzetben, betegségben, nehézségek között is. Köszönjük neked az oltalmadat, amelyet megtapasztalhatunk, megtapasztalhatnak a beteg testvérek is, megtapasztalhatják a vigasztalásodat a gyászoló testvérek is. Kérünk téged, Urunk, hogy légy azok mellett, akik ebben az évben ravatal mellett álltak. Vigasztald meg őket a te szent lelkednek az erejével. Kérünk, Urunk, hogy ebben a vírussal, nehézségekkel teli időszakban te légy a testvérekkel, különösképpen az idős testvérekkel. Te vigyázz rájuk, oltalmazd meg őket. Áld meg azokat is, akik betegek, vagy akik kórházban vannak, te adj nekik gyógyulást. Köszönjük az életünket, amelyet tőled kaptunk. Kérünk, Urunk, áld meg a gyülekezetet. Áld meg mindenkit, aki itt van, és azt is, aki nem lehet most itt közöttünk, nem tudott eljönni. Áld meg gyülekezetünk lelkipásztorát, áld meg az ige hirdetőjét, és az ige hallgatóit is, add, hogy igéd a szívünkben gyümölcsöt teremhesse ma is. Amen. Ige hirdetés előtt, testvéreim, énekeljük az a már megkezdett 161-es számú dicséretünknek a negyedik versét. 161-es számú dicséret negyedik verse így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és semmi nem állhat ellene.
Megáll az Istennek igéje, és nem állhat semmi ellene. A nagy Isten vagyon mi bélünk, és szent lelke lakozik bennünk. A mi testünk elvész, vagyonunk sem lész, nevünk s életünk, és minden gyermekünk. A mennyország megmarad nékünk.
Hallgassuk meg az Efézusbeli gyülekezethez írt levél 6. fejezetéből a soron következő részt, a 18. és 19. verseket. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. A kiemelt szakasz csak ennyi, hogy értem is. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a reformáció igazi értéke az nem az Európát átalakító eszme, bár ez egy hatalmas dolog, hogy emberek felismerték, hogy amit nekik a Bibliáról tanítottak, az nem is úgy van. És fölszabadultak a babonaság megkötő hatalmaitól, és mertek szabadon gondolkodni. Ez egy nagy dolog, de igazából ez az eszme háborúkat indított Európában, és sokan félreértelmezték mindazt, amit a reformátorok mondtak, tehát nem itt kell keresnünk a reformációnak a tartós jó hatását. De nem is abban, hogy egy új felekezet született, mi is el tudunk távolodni a Bibliától, meg tudunk kövesedni a saját hagyományainkban. Köztünk is lehetnek olyan emberek, akik nem akarnak megújulni és szabadon gondolkozni, és biztosak lenni a megváltó szeretetében. Tehát nem az új felekezet a tartós pozitív hatása a reformációnak, és nem is a képek nélküli templom. Mert egy díszes és képekkel teli templomban is nyugodtan lehet az élő Istenhez fordulni, és egy egyszerű templomban is elkalandozhat a gondolatunk, és lehet, hogy elmegy a figyelmünk az ige mellett. A reformáció igazi értéke a sok-sok megújult emberi élet, amelyet átalakított teljesen az Isten szent lelke és igéje. Itt, ebben a szakaszban az efézusi levél leginkább személyes lesz. Pál apostol odarajzolja saját magát is, egy kis bepillantást enged a saját lelki világába, amikor az imádságról való tanító mondata után hozzáfűzi, hogy értem is imádkozzatok. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által, Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Értem is. Ez a személyes vallomás, ez legyen az, ami vezeti a gondolatainkat ma a reformáció személyes megértésében. Mit jelentett Pál apostol számára a Krisztusban való hit és megújulás? Ugyanezt jelentette a reformátoroknak, és ugyanezt jelentheti nekünk is. Először is láthatunk egy látványos sorrend változtatást. Pál apostol itt előbbre enged másokat. Amikor imádságról van szó, nem azt mondja, hogy na, imádkozzatok értem, hanem azt mondja, legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is. És ez a sorrend nagyon fontos. Pál apostol azelőtt is vallásos zsidó ember volt, aki meg akarta élni a hitét a hétköznapokban, csak hogy azelőtt ment előre, mint a golyó, és nem érdekelte, hogy kit tipor el, kin gázol át, kinek a hitét tapossa el. Ugye tudjuk, hogy a keresztényeket meg akarta ölni, mint eretnekeket. Mindezt a Krisztus, az Istenbe és a Messiásba vetett hitétből kifolyólag. Ugye a Krisztus az Messiást jelent. Csak éppen az igazi testben eljött Messiást, a Jézus Krisztust nem ismerte fel. Így változik meg az életünk. Pál apostol életében ez nagyon látványos volt, hogy ezentúl nem gázolt át senkinek a lelki világán és az életén, hanem mások hitéért dolgozott. És akár saját magát is hátratette és föláldozta ezért. Fontos lett neki a környezetében minden egyes ember, hogy mit gondol, hol tart, mi az akadálya annak, hogy higgyen, és előbbre segíteni őket az úton. Mi hogy állunk ezzel? Megújult emberek vagyunk-e? El vagyunk-e merülve a saját gondolatainkban, a saját problémáinkban, a saját kérdéseinkben? Természetesen, ha vannak problémáink, kérdéseink, ez egy fontos dolog, de ez jelzi azt, hogy mi nem találtuk meg a nagy megoldást igazán, és nem ragadtuk meg a részletekben. Hogy a Jézus Krisztusban való hitünk megoldás minden problémánkra. Rábízhatjuk az anyagi gondjainktól, a kérdéseinkről, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket, és egy egész csomó mindenért nem nekünk kell aggódnunk, és nem a magunk problémáival kell elfoglalt legyünk, hanem mindez ott lehet a megváltó Jézus Krisztus kezében. Hogy van ez a sorrend nálunk? A mi dolgunk az első, azzal vagyunk elfoglalva, azzal vagyunk tele, vagy akár a betegségeket, a nehézségeinket, mind-mind rá tudjuk bízni az Úrra, és a legnehezebb helyzetekben is van figyelmünk másokra. És természetesen ebben a sorrend változtatásban az a még feltűnőbb, hogy Pál apostol innentől kezdve nem a maga elgondolását hajszolja. Ezt nehéz megkülönböztetni sokszor az Isten akaratától. Pál apostol életében szinte a legnehezebb volt, hiszen ő Istenért küzdött, amikor a keresztjéneket fogva vitte, és el akarta ítéltetni a bírósággal. Ő Istenért küzdött, de ez mégis a maga akarata, a maga útja volt, a maga elgondolása. És akkor egyszer csak beállt a helyére. Megértette, hogy Isten útja más, mint amit én gondolok. Nem az, amit én a józan paraszti eszemmel, vagy a hétköznapi gondolkodásammal elképzelek, hogy a magam családjára ért tüzönvizen át, munkálkodom, és így tovább. Mindenkinek megvan a maga elgondolása, hogy hogyan szolgálja az Istent, de egyszer rá kell döbbennünk, hogy az Isten a maga tervébe akar minket bevonni. Pál apostol elkezdte hirdetni a Jézus Krisztusról, a megváltóról szóló örömhírt. Mert rájött, hogy igen, ez a megoldás. Ugye itt is erről beszél, hogy ne azért imádkozzatok, hogy az én hozzátartozóimnál minden rendben legyen, ne legyek beteg, stb., hanem értem is, imádkozzatok, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom a számat, hogy bátran megismertessem az evangélium titkát. Ez volt a fontos neki. És azt is látjuk, hogy Pál apostol nagyon tevékeny ember volt. Saját maga dicsekszik így, hogy többet tettem az evangélium terjedésért, mint az összes apostol. Pedig ők 12-en voltak. És ő egymaga többet tett az evangélium ügyéért, ezzel dicsekszik. És bár tevékeny, de a valódi eredményt az áldásban látja, és így imádságokat kér. Tehát, hogy értem is, imádkozzatok. Ez nagyon fontos volt neki. Nem az, hogy ment csak ide, meg oda, meg amoda, és beszélt ezzel, meg azzal, és bátran szólt az evangéliumról, de tudta, hogy a munkája eredményessége nem ezen múlik, hogy ő hány helyre megy, hány emberrel beszél, milyen bátran szól, milyen ügyesen fejtegeti az igét, hanem az Isten áldásán múlik. Hogy ő a szent lelkével érthetővé teszi-e azt, amit mond mások számára. Hogy az Isten a szent lelkével megnyitja-e a többiek szívét, hogy megérteti-e velük, hogy hol van a hiba, és hogyan adhatják át az életüket az Istennek. Tehát imádságot kért, mert tudta, hogy az egész munkája hiába való lenne az Isten áldása nélkül. És az is nagyon fontos, hogy volt kinek mondania ezt, hogy értem is, imádkozzatok. Ez ugyan az efézusi gyülekezet volt, de azt mondják a tudósok, hogy ez valószínű, az efézusi levél egy körlevél, és más gyülekezeteknek is szólt. Pál apostol közösségben élt minden olyan emberrel, aki Jézus Krisztusban hitt szintén. És ez egy csodálatos lelki közösség volt, olyan közösség, amelyre minden ember vágyik. Hogy én beszélhetek nyugodtan arról, ami foglalkoztat, kitárhatom őszintén a szívemet, megmutathatom az arcomat, hogy én hogyan viselkedem, mert ők nem fognak elítélni, nem fognak kigúnyolni, nem fogják a hátam mögött mondani, hogy ó, hát ez az ember milyen, és milyen hibái vannak, hanem imádkozni fognak értem. Csodálatos változás ez a hívő ember életébe, hogy talál egy közösséget, ahol megbízhat a többiekben, ahol önmaga lehet, és elmondhatja a kéréseit, és tudja, hogy imádkozni fognak érte. Mindezek alapja természetesen a Jézus Krisztussal való találkozása Pál apostolnak. Az élete ezért változott meg, mert megjelent neki Jézus Krisztus. Mert lelkében ráébredt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, az, akit ő üldöz. Az, aki neki hiányzik. Akiről nem tud, hogy már a Messiás eljött. Nekünk is ez a találkozás adhat egy új életet, egy új természetet, megújulást, hogy a mi életünkben is jó legyen a sorrend, hogy ne magunk körül forogjunk, hogy bele tudjunk illeszkedni az Isten tervébe, hogy ne a magunk aktivitásától várjuk az eredményeket, hanem az Isten áldásától, és hogy lehessünk egy olyan közösség tagjai, ahol szeretet uralkodik, és megbízhatunk egymásban. Ez egy dolgon múlik, hogy találkozzunk az élő Jézus Krisztussal lélekben, ahogy Pál apostol találkozott, hogy rádöbbenünk, hogy kicsoda ő, rádöbbenünk, hogy ő hiányzott nekünk, rádöbbenünk, hogy ő nélküle nem lehetünk boldogok. És az úrvacsorában is ez a találkozás valósulhat meg. Megújító lehetőség. Rádöbbenünk arra, amit a megtört kenyér mond, hogy valaki még hozzá az élő Isten fia, az egyetlen igaz ezen a világon, odaáldozta az életét, értem. Ebből származhat életünk és megújulásunk ma is. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljünk egy szép úrvacsorai éneket, amelyik régi, de új, mert az új énekeskönyvben benne van. A 353. ének az új énekeskönyvünkben, a 8. Zsoltár dallamára, tehát ismerős dallamra, ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet. Így kezdődik. Istenedet, aki jól tart.
táplálja életedet. Mint hű atya, ő szeretett fiát, ezért örömmel néki atyálát.
Hiszek egy Istenbe, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még kérdéseket teszek fel, melyekre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt hiszem és vallom. Végül mindezekért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelitek, és már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet ajándékba ad Jézus Krisztus áldozatáért a mindenható Isten minden bűnbánónak. Amen. Fejezzük ki megengesztelt voltunkat a környezetünkben is kézfogással. Foglaljuk el helyünket, és a szokott szép renddel járuljunk a jegyekhez. Az első padsoroktól kezdve, először én nekem bal kézre eső padsorból, mindig a fal felé megyünk ki a padsorból, és közép még jövünk, közben vesszük a kenyeret és a bort, és középről visszamegyünk a padunkba. Az úrvacsoraosztás alatt éneklünk, az új énekeskönyv egymás után következő énekeit énekeljük, a 755. ének az első. Ez a régi énekeskönyvben, a kiegészítő kötetben van a 715. talán. 715. A keresztfához megyek, így kezdődik.
Keresztfához megyek. telhetek, nyugodalmat lelkemnek. Ott könnyárban leborulok, mint terhemtől szabadulok, hol a bűntelen szenved.
Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus a úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az Istennek tetsző életfolytatásra, Isten igéjéből. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Csendesedjünk el, helyünkről fölkelve, imádságban. Áldunk téged, Istenünk, hogy nem szégyelsz minket a fiaidnak, gyermekeidnek nevezni. Hogy nem szégyelsz egy asztalhoz jönni velünk, sőt, te magad tárod ki kincseidet előttünk, te magad adod oda az életedet értünk. Te magad kínáltad most is a te békességedet, örömödet nekünk, szegény, bűnös szolgáidnak. Köszönjük, hogy örömmel fogadhattunk téged. Köszönjük, hogy a hitünket megerősítetted. Köszönjük, hogy a hétköznapokba elkísérsz minket. Köszönjük, hogy rábízhatjuk minden gondunkat, a betegeinket, a betegápolásunkat, a sokfajta munkánkat, vagy a munkanélküliségünket ugyanúgy. Könyörülj rajtunk. Légy ott velünk a hétköznapokban is. Segíts, hogy el ne engedjük a kezedet. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunkba foglaljuk nemzetünket is, és énekeljük a himnuszt.
kort, aküz ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már te rép amultat, s jövendőt.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 287. éneket énekeljük. A régi énekeskönyvben a 199. ének így kezdődik: adjunk hálákat az Atya Istennek.
Nyújtja kegyelmét.